Folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Eszter gazdasági mérnökkel, kozmetikus mesterrel, a Vintage Beauty tulajdonosával, és talán fontos kihangsúlyozni, hogy a szépségipar jövője ma már nem csak a hatékonyságról, hanem én azt gondolom, hogy a felelősségről is szól. És arról beszéltünk, hogy fenntarthatóság, és hogy elindult a piac egy olyan irányba, amit egyébként a kezdetektől fontosnak tartottál és képviseltél. Hogyha a számokat nézzük, én egy picit így próbáltam utána nézni, hogy a fenntartható szépségipar miről szól. 2022-ben körülbelül 38 milliárd dollárt ért, és várhatóan ez a szám 50 milliárd fölé fog emelkedni, hogyha a 2030-as éveket nézzük. Tehát a fenntartható kozmetikumok világszerte, ahogy te is mondtad, kilőttek, elindultak felfelé. De te hogyan látod ezt? Miért nő szerinted ennyire a kereslet ez iránt?
Nyilvánvalóan ugye a Csabor is az folyik, hogy a földünk meddig vala, tehát hogy mennyire kell és mi módon vigyázni rá. Azért néhány számadattal készültem magam is. 120 milliárd darab csomagolást állít elő évente a szépségipar. Ez 11 millió tonna csomagolási hulladékot jelent. Aztán van egy olyan számom, hogy 95%-a ennek a szemétlerakóban végzi, és ilyen 5-7%-a, ami újra hasznosul.
Hát ezek nagyon nem biztató számok.
Nem biztató számok. Az a helyzet, hogy ha 100%-nak veszük mondjuk a szennyezést, akkor kb. 70%-át a csomagoló anyag adja, 30% a termelésből és a forgalmazásból áll össze. A termelésben ugye a szennyvíz képzés a legnagyobb szennyező, a forgalmazásban pedig megint csak a göngyölegek, a különböző szennyezett csomagoló anyagok, amik így vagy úgy, meg hát nem beszélve arról, most nem akarom a korai termékeket bántani, de ugye azt is azért oda számoljuk, amikor 8500 kilométert átutazván kerül valahova egy kozmetikum, tehát hogy mekkora az ökológiai lábnyoma.
Tehát ez mind-mind a fenntarthatóság, a környezetvédelem számlájára írható.
Úgy van, ez mind veszélyezteti mindannyiunk világát, de a csomagolóanyag a legnagyobb szennyező, és ugye 70%, és különösen a műanyag. A műanyag még nem bomlik, ez aranyos, hogy lebomlik, mikroporrá bomlik le, a legjobb esetben is. Nincs még alternatívája, az a baj, ha van, akkor az mindig kompromisszumos. És ugye mi most a biosornál megpróbáltuk megcselekedni azt, hogy üvegben legyen, ami visszaváltható, újrahasznosítható, mit tudom, hogy micsoda. De ott vannak kényelmi funkciók, amelyekről le kell mondania a vevőnek. Vajon kész rá a piac? Vajon alkalmas rá, aki megveszi, még ha benne is van az eltökéltség, hogy hát ő innen több biót fog használni, meg nagyon tisztán fog élni. Benne van igazán az, hogy visszahozza az üvegeket, igazán, hogy tolerálja, hogy az nehéz, törékeny, vigyázni kell rá, a táskáját lehúzza, mit tudom én. Tehát vannak olyan szempontok, amire egyszerűen ez a fogyasztói társadalom, meg a vegyipar rászoktatott bennünket, olyan kényelmi szempontok, és ezekről le kell mondanunk, amikor a tisztáról, meg a fenntarthatóról beszélünk.
És mit látsz, le tudunk mondani erről?
Nagyon pici százalék. Van. Több még a kommunikáció, több még az elszántság, mint a valódi tett, mindkét irányból.
És akkor mondjuk egy gyógyszertári kevert orszprénél természetes, hogy igen, üvegbe kapjuk.
Igen.
De
igen,
az nem természetes, hogy mondjuk egy szérumot vagy egy krémet, igen, üvegben kapunk meg.
Képzelj egy tusfürdőt mondjuk. Tényleg veszélyes. Nem beszélve arról, hogy nehezebb a szállítása, többe kerül, hiszen súlyosabb, stb. Tehát van ennek ára mindkét irányból, és akkor ugye van ennek a hazugság halmaz, ez az úgynevezett greenwashing, amikor egy cég úgy állítja be magát, hogy rendkívül zöld, miközben meg nem. Ennek ugye vannak megtévesztő jelzései, amivel tele van a piac. Az a baj, hogy nem tud a vevő, az egyszerű vevő sokszor különbséget tenni a között és az annak látszó között.
Viszont akkor beszéljünk is erről, hogy mi az, ami árulkodó jel lehet.
A hazugságot illetően?
Igen, a greenwashingról beszéljünk,
igen,
akkor.
Igen, ugye mi az, amivel megtévesztenek bennünket jelzésekkel többnyire? Olyan ikonokkal, logókkal, plecsnikkel, amelyek nem létezőek, egy grafikus kitalálta valamit, ráírtak, kör alakú általában úgy néz ki, de ha rákeres az ember, akkor nem talál ilyen ikont, akkor már gyanakodni
nyilván
kell.
Nyilván a színekkel is befolyásolhatnak bennünket. A zölddel, hogy az biztos bio, az biztos természetes, biztos a környezetvédelem irányába
úgy van.
Hat.
Másrészt ugye az inci. Érdemes elolvasni. Nagyon jó szájtok vannak már, külföldi szájtok, magyar szájtokat egyet sem nagyon, hát ugye nem javasolnék, na ez a lényeg. Külföldi szájtokon viszont vannak inci elemző programok és weboldalak, oda az ember beüti akár csak a termék nevét, már megtalálja, hogy mennyiben zöld valójában. Hogyha meg komponenseket üt be, akkor egészen biztosan kap egy analízis, hogy az hol helyezkedik el a nomenklatúrában egész konkrétan. De való igaz, hogy nagyon nehéz még szakmabéliként is, vagy a piacon jelenlévőként is különbséget tenni, mert mindig azt gondolja az ember, lehet, hogy kitalált valamit a konkurencia, amiről én még nem tudok. Minden esetre, ha rajta lát, tehát a terméken lát az ember biominősítő plecsnit, lehetőleg nemzetközi, de egyébként a biokontrollra sincs semmi gond, akkor ezért elfogadhatjuk, hogy ott volt kontroll, meg volt ellenőrzés, meg volt gyártás ellenőrzés. Ugye a bio meg natur az nem csak, most a fenntarthatót gyakorlatilag a bio és naturral teszem egyenlőségbe, de hát azért nyilván ezen kívül is van egy kategória, de most erről tudok neked beszélni. Szóval a bio meg a natur nem csak annyi, hogy az összetevők tiszták, az semmi. Az egy része. A maga a receptúra milyen, a gyártás technológia milyen, a gyártási körülmények milyenek, a hulladékképzés milyen, a hulladéknak a feldolgozása milyen, az egész gyártási folyamatban. Minden elő van írva, ezt egy nagy globális világcég nagyon nehezen tudja átvenni, mert gyakorlatilag a teljes raktárkészletét le kell cserélni. Tehát azok a segédanyagok, azok az alapanyagok, amik addig jók voltak konvencionális gyártásban, nem jók. Újra kell az egészet értelmezni, elkülönítetten kell tárolni, teljesen más raktárhelyiségre van szükség. Nem is lehet sok esetben bizonyos anyagok nem lehetnek egy légtérben.
Tehát nagyon olyan a kérdés, hogy megéri-e?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy megéri-e hosszú távon. Kis nis brandnek különösen, ha úgy indult, akkor ez
könnyebb
nem olyan,
a dolga.
Akkor nem olyan nagy erőfeszítés, ha eleve úgy készülted, de hogyha a konvenciós piacra gyúrsz, és oda titrálod magad, akkor nagyon nehéz az átállás minden értelemben. Teljes gondolkodás váltásra, vagy világlátás váltásra van szüksége ahhoz, hogy te ennek meg tudj felelni. Nem is nagyon van magyar biominősített cég, hát egy-kettő, aki kozmetikai iparban jelen van. A naturig eljut mindenki, különösen, hogy most van Magyarország egy natur szervezet, ami viszonylag megengedő, mi is hozzájuk tartozunk bizonyos termékeinknél, és akkor most megint jön egy dilemma, hogy hát aranyos ez a natur, meg bio, meg fenntartható, de ha nem hatásos, akkor vajon szükség van-e a termékben rá, vagy sem, vagy lemondasz-e a tisztaságról azért, hogy hatásos legyen a termék, mert vannak bizonyos nagyon hatásos alapanyagok, amik nagyon jót tesznek a bőrnek, de nem férnek bele a natur, bio, fenntartható elviségbe.
Hát na nagyon nehéz azért ez a helyzet, és nagyon nehéz eligazodni ebben.
Így van, melyik ujjunkba harapjunk, ugye, ilyenkor, mert vannak elvárások is a piacon.
Melyik generáció a legnyitottabb erre a fajta váltásra, a fenntartható kozmetikumokra, van erről?
Y?
Tehát illetve a mai 30-40-esek?
Így van, illetve az X generáció a gyerekei miatt a saját, ugye a gyerekei számára, mert egy más alternatívát szeretne felmutatni, illetve vannak a mai 15-20 évesek, azok azt gondolom, mert félig divatból próbálnak ennek megfelelni.
Illetve hát van egyfajta klímaszorongásuk úgy is, van. Ami miatt esetleg nyitottabbak a környezetvédelemre, illetve a fenntartható termékekre?
Igen, egyértelműen bennük már van egy ilyen típusú kétel, és ők elkezdték keresni a tisztát. Szerintem 3-4 év és egészen radikálisan át fog alakulni a piac. Magyarország még nagyon gyerekcipőben jár, ilyen értelemben, még nagyon a divat, a külsőségek, a külső átalakítása meghatározó a nők fejében. Tehát a gondolkodásmód még másmilyen, mint Nyugat-Európában. Ugye én Hollandiában is volt szerencsém élni 3 évet, és ott egy egészen más szépségideál és szépségkultusz honol. Most nem megyek abba bele, hogy más a higiéniai kultúra, meg mások a szokások, stb., mert az egy másik téma, igaz is, de a szépséghez tartozó, kapcsolódó fogalmak egyáltalán nincsenek metszetben az átalakítottsággal, a manipuláltsággal, mert mint ami
tehát
a
természetesség értékesebb.
Úgy van. Nem akarunk szőkéből barnát, szeplősből szeplőtel, nem akarunk barnából fehéret, hanem mindenki, vagy a többség arra törekszik, hogy amilyen van, azt őrizze, megkonzerválja jól, és az egészség felé törekedjem. Az egészség maga ad egy tisztaságot, és a tisztaság ad egy szépséget, és ez így függ össze.
Ha már a fiatalokról beszéltünk, téged mennyire változtatott meg ebben a szemléletmódban az, hogy anya lettél? Hát 4 gyermekes édesanya vagy most már.
Én ezt zsigerileg tolom. gyerekkorom óta, hogy a tisztát meg adnám. Tehát én a kollégiumban is már azért megvettem a biorostos levet, még szentesen az irodalmi drámai gimnáziumban. Tehát nem tudom, nekem ez így volt meg, de biztos, hogy én egy nagyon...
A gyerekeit viszont ugye ebbe a világban nőnek bele, tehát ő neki gondolom biztosan fontos.
Olyannyira, hogy ő nekik én már próbálom megtanítani azt, hogy fűben, fában hogyan találnak megoldást, mert van bennem is egy hát akkor most ezt a szót már akkor használjuk, hogy szorongás, van egy szorongás a jövőt illetően, hogy mennyire leszünk magunkra utalva, mint egyének, és hogyha bármi gond van, akár egy körömben övés, egy gomba, egy nem tudom, tudjon rá az én gyerekem, legalább az én gyerekem tudjon, vagy gyerekeim ugye négyen vannak reflektálni házi szerekkel.
Vissza a gyökerekhez egy picit?
Abszolút. Sőt, most hétvégén szombaton épp lesz egy workshop nálunk, ami házi szerekről fog szólni, és tudom a szakma vélekedését, hogy ez mindenképpen egy visszalépésnek tűnik, miközben én meg azt vallom, 15 éves múlttal és 90-valány termékkel, stb., hogy tulajdonképpen a természetet mimeljük, a természetet imitáljuk, amikor kozmetikumokat gyártunk. És én szeretném azt is elmondani, hogy a természet maga kozmetikai ipar nélkül hogyan reflektál, vagy hogyan szólítja meg az egyes bőr problémákat. Tudjunk róla, nem muszáj azt használni, de tudjunk arról, hogy mire jó a nyers krumpli, a málna, a megy, a cseresznye, a bőr, a tojás, a méhészeti termékek, a tokai aszú. Tudom sorolni.
Nagyon érdekes ajtókat nyitsz ki. Én arra kérlek, hogy mesélj majd erről egy picit, tartsunk egy kis szünetet, okay. És utána vendégem továbbra is Szakonyi Eszter, kozmetikus, a Vintage Beauty tulajdonosa, akivel arról beszélgetünk, hogy egy szépségápolási termék tényleg lehet fenntartható, ha jól közelítünk ehhez az egész kérdéshez, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.